Előtt az előadás sorozatot elkezdeném. Én 1999 óta vagyok abban a kiváltságos helyzetben, hogy a római levelet taníthatom a főiskolánkon. A főiskolán 4 óra áll rendelkezésemre, hogy erről a levélről beszéljek, és ez borzasztóan kevés. Úgyhogy nekem külön kiváltság, hogy gyakorlatilag versről versre végig lehet menni ezen a levélen is. Mit kínál számunkra a római levélnek a megismerése? Magának a levélnek az elhelyezkedése a Bibliában is sokat mondó. Pál apostol levelei közül az első helyen szerepel az újszövetségi levélgyűjteményben, noha nem a legelső levele ez az apostolnak. Ha a legelső levél lenne az első helyen, akkor a tesszalonikai első levél lenne az. De a levél jelentőségét ez is aláhúzza, hogy amikor az újszövetségi iratgyűjteményt összerendezték kiadásra, hogy megjelenjen, akkor a páli levelek közül a rómaiakhoz írt levelet tették az első helyre. És nem véletlenül tették ezt, hogyha a Biblián belüli jelentőségéről gondolkozunk, akkor nagyon sok olyan gondolatra találhatunk, amelyről azt kell mondanunk, hogy bár a Biblia szól ezekről a kérdésekről, de ilyen összegzően, ilyen kifejtő módon egyedül a római levélben találkozhatunk bizonyos kérdésekkel. Rögtön el is mondom, hogy milyen kérdésekről van szó. Az első és legfontosabb kérdés magának az evangélium lényegének a kifejtése. Az egész Bibliát áthatja az evangélium, Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. versében megjelenik az úgynevezett ős evangéliumban az evangélium örömhíre, az örömhír, de azt, hogy mit is jelent az evangélium lényegileg. Mit jelent az a kifejezés, hogy az ember megigazulhat, és az igazság nyomán joga lesz az örök életre, helyreállítatik a joga az örök életre. Ezt a gondolatot a Bibliában érvelő módon, módszeresen, rendszeresen kifejtve a római levélben találjuk meg. Majd látni fogjuk, ez lesz az első fő témánk, hogyha kezünkbe vettük ezt a kis témavázlatot, amely a római levélnek a gondolatmenetét részletezi, akkor láthatjuk is a feliratot, hogy az első fő téma a hit általi megigazulásnak a kifejtése. Az első fejezet 16. versétől a 8. fejezet 27. verséig tart ez a szakasz. Tehát mondhatjuk így, hogy a levélnek egy jelentős része fog ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ha valaki az iránt érdeklődik, hogy hogyan tud az életben megváltozni, hogyan tud az élete átformálódni, hogyan tud egy rossz szokását legyőzni, hogyan tud jó lelkiismerethez jutni, megnyugodni a lelkiismeretében, akkor ezt a szakaszt kell megérteni hozzá. Mert itt Pál apostol végigvezeti a gondolatmenetet, hogy az Isten hogyan gondoskodik arról, hogy egy ember megváltozhasson, hogyan teremtett ehhez alapot, és milyen folyamatot kell végigjárnunk, végigélnünk, milyen gondolatokat kell megértenünk ahhoz, hogy ne hiába való küszködés legyen az életünkben, amikor szeretnénk megváltozni, hanem tényleg átformálódhasson az életünk. Aztán a második nagy téma sem kevésbé kis kérdés, ez a predesztinációnak a témaköre, a második fő része, fő gondolata a levélnek. Önmagában a szó is nagyon sok emberben bizonytalanságot kelt, sok emberben bizalmatlanságot kelt, eleve elrendelés gondolata. Én remélem, hogyha eljutunk majd ide és végig gondoljuk, akkor meg fogjuk látni, hogy milyen csodálatos örömhír van ebben a gondolatban is, hogy az Isten gondoskodó Isten, gondviselő Isten, és ez a predesztináció, ez nem valami félelmetes üzenet, hanem az evangéliumnak szerves kiegészítése, egyfajta biztonságérzetet adhat az embernek, hogyha megérti ezt a gondolatot. De el kell mondanunk azt is, hogy ebben a levélben találjuk a rendszerezett kifejtését annak, hogy az Isten tényleg komolyan gondolta azt, hogy nem csak egyes kiváltságos embereknek kínálja fel a megoldást, az üdvösség lehetőségét, hanem minden ember előtt valóságosan kitárta a megváltozás és az üdvösség kapuját. Ebben a levélben találkozunk olyan gyakorlati etikai kérdésekkel, amelyeket máshol nem fejt ki a Biblia rendszerezve. Például az egyik nagyon fontos ilyen szakasz, hogy mit tegyünk akkor, amikor ellenségesen bánnak velünk. Hogyan dolgozzuk fel ezt a teljesen hétköznapi, általános, mindennap ismétlődő élethelyzetet, hogy velünk valaki, ha egyébként lehet, hogy a barátunk, de ellenségesen viselkedik éppen. Milyen gyakorlati dolgokat lehet ilyenkor tenni? Mit miért tegyünk úgy? A gonoszt jóval győzd meg elvet, ez a levél fejti ki. Hogy lépésről lépésre mit lehet tenni. De ugyanezt elmondhatjuk például az államhoz való viszonyról is. Jézus Krisztus maga is beszél az államhoz való viszonyról, de itt Pál apostol egy olyan gondolatmeneten megy végig, ahol az ember megért bizonyos összefüggéseket, és ezért egy képet kap arról, hogy hogyan gondolkozzon erről a kérdésről, hogyan viszonyuljon az állami hatalomhoz, hogyan viszonyuljon a törvényekhez, hogyan gondolkozzon a saját helyzetéről a társadalomban. És hát azt is elmondhatjuk, hogy ez a levél szól ilyen keresztény közösségben általános jelenségről is, hogy mi a teendő akkor, amikor egy keresztény közösségben, egy gyülekezetben nézeteltérés van egy kérdés kapcsán. Bizonyos tanításbeli kérdésekben, gyakorlati kérdésekben mit tegyen egy gyülekezet, és mit ne tegyen egy gyülekezet, mit tegyen egy ember akkor, hogyha nem ért egyet a másikkal. Milyen megoldás van erre? Ezt a 14. 15. fejezet fejti ki. Tehát én azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ennek a levélnek nagyon nagy jelentősége van a Biblián belül is. Bizonyos kérdéseket rendszerezve itt fejt ki az apostol. A teológia történetről, illetve egyáltalán a történelemről is elmondhatjuk, hogy ennek a levélnek nagyon nagy hatása volt. Fontos személyek írtak kommentárokat ehhez a levélhez, egy néhány személyt megemlítenék. Aquinói Szent Tamás írt kommentárt hozzá, Kávin János írt kommentárt hozzá, ezt nemrégiben kiadta a Kávin kiadó, lehet, hogy még lehet belőle kapni néhány példányt, bár ahogy hallottam, már elfogyott. De Karl Barth is írt kommentárt hozzá, a múlt századnak az egyik nagy teológusa. És azért mondtam, hogy történelmet alakított ez a levél, mert például Augustinus megtérése ehhez a levélhez kapcsolódik. A levélnek a 13. fejezetéből a 13. vers ragadta őt meg, és ez volt az, ami őt megfordította, elindította. Márpedig Augustinus személyisége, azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy azért az európai történelmet mindenképpen meghatározza az eszmeisége. De elmondhatjuk, még ennél nagyobb súlya is van ennek a levélnek. Luther Márton életében is hatalmas változást hozott ez a levél. Először 1513-ban ennek a levélnek a nyomán nyert békességet az Istennel. Luther rengeteget vívódott önmagával, bántotta a lelkiismeret, nem találta a nyugalmat, és amikor a levél első fejezet 16.-17. versét megértette, amit remélem, hogy ma este eljutunk idáig, és mi is megérthetünk, akkor ennek a megértésnek a nyomán békesség költözött Luther szívébe. Megtalált egy olyan kincset, amit utána nem engedett el, és 1515-ben, amikor Wittenbergben az egyetemen tanított, akkor a római levelet tanította. És azok a gondolatok, amik aztán a reformáció kapcsán megjelennek, azok a gondolatok ekkor érlelődnek meg Lutherben. 1515-ben tanítja ezt a levelet, és ekkor nyílik ki előtte úgy az evangélium, és nyílik meg úgy a Szentírás, ami aztán vitathatatlan hatással van a reformáció történelmére is. Én egy néhány sort szeretnék olvasni Luthertől, aki a Szentírás könyveihez, ugye ő fordította a német nyelvre a Bibliát, a Szentírás könyveihez előszókat írt, amivel ajánlotta az egyes iratokat, és ebből szeretnék két kis részletet olvasni, hogy hogyan viszonyult ő a római levélhez. Ezt írja, hát ebben a kiadásban, az előszók kiadásban a 128. oldalról és a 142. oldalról idézek, ez a levél az Új Testamentum valóban legfontosabb részlete, és a legvilágosabb evangélium, amely méltó és érdemes arra, hogy a keresztény ember nem csak hogy szóról szóra kívülről tudja, de napra nap úgy törődjék vele, mint a lélek mindennapi kenyerével. Mert sosem lehet elégszer, avagy kellő figyelemmel olvasni, és szemlélni azt, s minél többször vesszük elő, annál szamatosabb lesz, és mind jobban fog ízleni. És aztán, amikor hát leírja, hogy mikről szól a levél egy hosszasabb bevezetéssel, talán a leghosszabb bevezetést írja ehhez a levélhez, akkor a végén így összegzi. Mindent megtalálsz ebben a levélben, hozzá a legteljesebb bőséggel, amit egy keresztény embernek tudnia kell a törvény, az evangélium, a bűn, a büntetés, a hit, az igazság, Krisztus, Isten, a jó cselekedetek, a szeretet, a reménység és a kereszt értelmét. S azt, hogyan viselkedjünk az emberekkel, az szerint, hogy jámborok vagy bűnösök, erősek vagy gyengék, barátok vagy ellenségeke, és ugyanígy önmagunkkal szemben. Mindez pedig olyan erősen megtámogatja az írásokkal, a maga és a próféták példájával, hogy ennél jobban nem is kívánhatnánk. És úgy tűnik azért, mintha Szent Pál e levélben a teljes keresztény és evangéliumi tanításokat röviden egybe akarta volna foglalni, bejáratot készítvén az Új Testamentum felé. Mert nem kétséges, hogy aki ezt a levelet szívébe véste, az Új Testamentum minden erejét és fényességét magáinak mondhatja. Ezért illő, hogy minden keresztény nagy jártasságot szerezzen, és folyvást gyakorolja magát benne. Mindehhez Isten adja a kegyelmét. Ezzel magának a levélnek a jelentőségéről nem szeretnék többet szólni. Én talán annyit hadd javasoljak mindenkinek, a következő alkalomra meg fogjuk szervezni azt is, hogy legyenek itt bibliák, hogyha valaki szeretné nyomon követni, akkor kézbe adhatjuk, és megteheti ezt. Sajnos mostanra nem sikerült ez, úgyhogy ez a következő alkalomtól lesz. De hadd javasoljam mindenkinek azt, hogy követve ezt a kis meghívót, feltüntettük minden alkalommal, hogy mely szakaszról lesz szó, hogy az előadás előtt is és után is olvassuk el néhányszor ezeket a szakaszokat, hogy személyesen átgondolhassuk, és a kérdéseinket megfogalmazhassuk, és közelebb juthassunk a szöveghez. A levél bevezetéseként szeretnék szólni egyrészt arról, hogy milyen körülmények között keletkezett ez a levél, illetve arról, hogy akiknek címezte ezt a levelet Pál apostol, a római gyülekezet hogyan keletkezett, és mit tudhatunk róluk. A levélnek a keletkezési időpontja időszámításunk szerint 57-58 fordulójára tehető. A levelet Pál apostol Korintusból írta. Pál apostolnak 3 misszióútja volt, ez a 3. misszióútja volt, annak is az utolsó időszaka, és Pál apostol azt tervezte, ahogy a római levél 15. fejezetében ezt olvashatjuk, és mindjárt fel is fogom olvasni ezt a szakaszt, azt tervezte Pál apostol, hogy ő elmegy Jeruzsálembe, elviszi a korintusi gyülekezet és hát más akhája vidéki gyülekezeteknek az adományait, segítségét a jeruzsálemi szükségben levők számára, és miután ezt elintézte, és van egy bizonyos problémás kérdés, amit rendeznie kell a jeruzsálemi gyülekezetben, mert nem nagyon fogadták el az ő tevékenységét, és előítélettel tekintettek rá. De miután ezt megtette, azután, mivel ő azt értette meg, hogy befejezte az evangélium szolgálatát ezen a vidéken, azt tervezte, hogy elmegy Hispániába. Sajnos nincs nagy térképem, úgyhogy nem nagyon fogjuk látni, de hogyha valakinek van térképe erről a vidékről, akkor azt mondja itt Pál apostol ebben a szakaszban, a 15. fejezetben, a 18. verstől, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányok engedelmességére szóval és tettel. Jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett már Krisztus, hogy ne más alapra építsek. Hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Azért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel már nincs helyem a tartományokban, vágyódva pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, amikor Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálva a szenteknek. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ő Jeruzsálemtől fogva, ugye a földközi tengernek a keleti részénél van, Palesztina területén, Jeruzsálemtől fogva Illíriáig betöltötte az evangéliumot, ez pedig a görög félszigetnek az északi területe. Ezt a területet, Kis-Ázsia területét Jeruzsálemtől fogva idáig betöltötte az evangéliummal, a 3 misszióút alatt gyülekezeteket alapított. Ezek a gyülekezetek, ezek élnek, tevékenykednek, növekednek az Isten ismeretében. És mivel Pál apostol a maga szolgálatát úgy értette meg, hogy neki nem az a feladata, hogy olyan helyeken hirdesse az evangéliumot, ahol már vannak hívők, ahol már képviselik az Isten beszédét, hanem olyan helyekre menjen, ahova még nem jutott el az evangélium, és mivel úgy látta, hogy ő itt már elvégezte a maga munkáját, föltörte a talajt, hogy így mondjam, behatolt ezekre a területekre, azt tervezte, hogy ő most elmegy Spanyolországba, elmegy Hispániába. De nem akart egyedül elmenni Hispániába. Azt tervezte, hogy átutazik Rómán, és a római gyülekezetet megnyeri ahhoz, hogy együtt működjenek vele, mint a legnyugatabbi gyülekezet, együtt működjenek vele a hispániai misszió munkájában, a spanyolországi evangélium hirdetésben, és ennek a levélnek ez az oka, hogy keletkezett. Pál apostol már régóta készült eljutni Rómába, sokszor szeretett volna elmenni, és sokszor nem sikerült. Ennek a levélnek a megírása után sem sikerült rögtön, mert Jeruzsálemben nem úgy alakultak az események, ahogyan ő tervezte, ahogyan szerette volna. Jeruzsálemben fogságba kerül, 58-tól 61-ig fogságban van, 61-ben átszállítják Rómába, és ott raboskodik tovább 63-ig. Tehát Pál apostol terve, ez a terve, amit ő maga elé tűzött, ez valószínűleg nem valósult meg. Biztosan én nem merem állítani, hogy nem jutott el Hispániába, de az én ismereteim szerint nem jutott el Hispániába Pál apostol. Viszont a levelet magát, amikor megírja, azzal a céllal írja meg, hogy előkészítse ezt az utat. Előkészítse az utat, és megnyerje a római gyülekezetet a vele való együttmunkálkodásra. És ezt a levelet egyrészt azért kellett megírnia, hogy amikor evangélium hirdetésre mennek, akkor tisztán lássák a munkatársai, akik vele együtt fognak dolgozni a reménysége szerint, tisztán lássák, hogy mi az az evangélium, amit hirdetni fognak. Mi az az evangélium, amit át akarnak adni az embereknek. Ezért szól a levélnek egy nagyon nagy része kifejtő módon az evangéliumról, a hitből való megigazulás gondolatáról. De van egy másik dolog is. És itt majd egy kicsit a római gyülekezetről szólnom kell. A római gyülekezetben vannak bizonyos feszültségek. Ennek a történelmi okairól mindjárt szólok, de minden esetre Pál apostol tud egy nagyon nagy törvényszerűséget. Egymással konfliktusban levő emberek nem tudnak evangéliumot hirdetni. Ahhoz, hogy a gyülekezet hatékonyan tudjon vele együtt dolgozni Hispániában, ahhoz rendezni kell azokat a vitás kérdéseket, rendezni kell azt a helytelen viszonyulást, ami a gyülekezetben van. És ennek a levélnek ez is a célja. Patvarkodó emberekkel nem tud együtt dolgozni az evangélium hirdetésében, ahhoz először az evangéliumnak békességet kell teremteni az emberi kapcsolatokban, az egymáshoz való viszonyban. Márpedig ő nem akar egyedül dolgozni Hispániában, neki szüksége van a gyülekezet jelenlétére, támogatására, segítségére, nem egyszerűen anyagi segítségre, sátorkészítő emberként el tudta tartani magát, hanem arra a lelki támogatásra, hogy hívő testvérekkel együtt megy, és együtt imádkoznak, és együtt munkálkodnak az evangéliumért. A levél keletkezésének tehát ez a mindenek előtti oka, hogy szeretné megnyerni a gyülekezetet az együtt munkálkodásra a hispániai evangélium hirdetéshez, ehhez viszont érteniük kell az evangéliumot, látni kell azt a csodálatos evangéliumot, amit az Isten adott, és ennek az evangéliumnak a saját életükben békesség gyümölcsét kell, hogy teremje, meg kell, hogy változzon az egymáshoz való viszony is. Mi az, ami a római gyülekezetben problémát okozott? A római gyülekezet alapításáról nem sok konkrétumot tudunk, egy biztos tény, hogy 58-ban már létezett, hiszen Pál apostol levelet írt nekik. Tehát ez nem vitás, hogy nem Pál apostol alapította, és nem vitás, hogy létezett ekkor már a gyülekezet. A legvalószínűbb az a feltevés, hogy ezt a gyülekezetet olyan zsidó emberek alkották, alapították, akik eljártak a jeruzsálemi ünnepekre, ceremoniális ünnepekre, és akik, mikor Jeruzsálemben jártak, találkoztak Jézus Krisztussal, találkoztak az evangélium üzenetével, és megragadta őket. A gyülekezetet tehát minden bizonnyal zsidó keresztények hozták létre, miközben fáradozni kezdtek a Rómában élő emberekért, és pogány keresztények is lettek, megtértek emberek. Azonban ezt Suetoniustól tudjuk, aki az első század végén írt, és a következőt jegyezte fel. Rómában időszámításunk szerint 49-ben született egy rendelet Claudius császártól, méghozzá azért, mert azt írja, hogy egy Krisztos nevű ember izgatása miatt hevesen zavargó zsidókat kiűzte Rómából Claudius. Nem merném biztosan állítani, hogy ez a bizonyos Krisztos nevű ember, ez maga Jézus Krisztus volt, és az evangélium üzenete volt, de hogyha az apostolok cselekedeteit nézzük, akkor azt látjuk, hogy bizony Jézus neve kapcsán meghasonlás jött létre a zsidók között. Minden helyen, ahol az evangélium megjelent, minden helyen válaszút elé állította a zsidókat ez a tény, hogy Jézus személye messiási fellépése, és ezért el lehet képzelni azt, hogy a római zsinagóga és a Rómában élő zsidó keresztények között konfliktus helyzet alakult ki. Versengés volt a Jézus körüli tanítás miatt, és hát Claudius császár ezt egy egyszerű módon gondolta megoldani, akkor az összes zsidót ki kell tiltani Rómából. Tehát, hogy így mondjam, a gyülekezetnek az alapító rétege, a gyülekezetnek az a tagsága, akik addig a vezető szerepet vitték, akik az evangéliumot elhozták Rómába, őket kitiltotta Claudius császár 49-ben, és majd csak 54-ben engedi vissza Néró császár őket, tehát 49-től 54-ig a római keresztény gyülekezet csak pogány keresztényekből állt, római állampolgárokból állt, akik ott maradhattak Rómában, 54 után pedig visszatértek a zsidó keresztények is Rómába. Különben ez az oka annak, hogy bár Pál nem járt Rómában, mégis ennek a levélnek a végén találjuk a legtöbb személyes üdvözletet. Mert Pál apostol nagyon sok zsidó keresztény emberrel találkozott Kis-Ázsiában 49 után, akik legközvetlenebb munkatársaival is így találkozott, Akvilával és Priscilával, őket is kitiltották Rómából, el kellett hagyniuk Rómát, és így találkoztak össze az apostollal. 54-ben visszatértek a zsidó keresztények is Rómába. A keresztény kor kezdetén eleve volt egy konfliktus helyzet a zsidók és a pogány keresztények között, a zsidó keresztények és a pogány keresztények között. Ez kétoldalú dolog volt. A zsidó keresztények hozták magukkal azt a tipikus, hagyományos zsidó gondolkozást, amellyel Jézus Krisztusnak a saját tanítványai körében nagyon sokat kellett küzdeni. Ha csak arra gondolunk, az apostolok cselekedeteit olvasva, hogy Péter apostollal hogy kellett küzdeni az Istennek azért, hogy szóba álljon majd Kornélius századossal, egy látomást kellett megmutatni háromszor, és meg kellett utána külön kinyilatkoztatással erősíteni, hogy most jönnek emberek, de te ne félj elmenni velük. És ha arra gondolunk, hogy Péter apostol tanúkat vitt magával, hogy amikor majd megtámadják őt emiatt, hogy pogány emberhez ment be beszélgetni, akkor legyenek, akik tanúskodnak róla, hogy milyen háttéren és hogyan tette ezt, akkor megértjük azt, hogy eleve volt egy konfliktus helyzet. Általában a zsidó gondolkozást nagyon jellemezte azt, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép. Jellemezte azt, hogy nekünk jár az üdvösség. Hogy ez nekünk a születési jognál fogva jár. Hát ez a magatartás önmagában eléggé ellenszenvessé tud válni egy olyan ember számára, akivel azt éreztetik, hogy ő csak másodrendű ember. Hogy körülbelül az a kép élt, hogy majd mi boldogan fogunk az Isten országában együtt enni, a pogányok meg kint fognak, a nyálukat sorgatják és nézik vágyakozva, de hát mi vagyunk az Isten kiválasztott népe. Ez volt az egyik oldal, ez alapvetően ott volt az őskeresztény korban, mint probléma, hogy ezt a kiválasztottság tudatot, ezt a büszkeséget sikerül-e levetkőzni, sikerül-e meglátni azt, hogy az Isten előtt minden ember egyformán kedves, minden ember egyformán fontos, és nincsen személyválogatás az Isten előtt. Ez az a kérdés, ami a római levélen végigvonul, hogy a zsidó és a pogány az Isten előtt egy. Nincsen személyválogatás köztük. Van eltérés abban, hogy milyen ismerettel rendelkeznek, de nincsen eltérés abban, amilyen helyzetben vannak, és nincsen eltérés abban, hogy az Isten hogyan tekint rájuk, hogy az Isten mindegyiket befogadja, és mindegyikhez szeretettel viszonyul. A pogányokban pedig ez a magatartás ellenállást váltott ki, és voltak, akik hajlamosak voltak azt megfogalmazni, hogy ti elvetettétek a Krisztust. Hát az lejárt a kiválasztottságotok. Ez pedig a másik oldal. De most ez viszont a római gyülekezetben, amelyet zsidó keresztények alapítottak, akiket aztán kitiltottak. Közben a pogány keresztények nyilván tovább erősödtek, megerősödtek, tovább kellett vinni a gyülekezeti életet. Most visszatér az a réteg, amely korábban vezető szerepet töltött be. Ismerjük az emberi természetet? Tudjuk, hogy mi következik ebből? Hát ezért kell szóljon Pál apostol ebben a levélben erről a kérdésről, mert ez a helyzet felerősítette azt az egyébként is meglevő konfliktust, ami minden keresztény gyülekezetben, ahol zsidók és pogányok együtt voltak, kérdés volt, a római gyülekezetben történelmi háttér miatt ez különösen éles kérdéssé válik. Ez a kérdés tehát áthatja a levelet, és ezt a konfliktus helyzetet, hogy a zsidók hogyan tekintsenek a pogányokra, hogy a pogányok hogyan tekintsenek a zsidókra, ezt a kérdést ezt ki kellett tisztázni ahhoz, hogy együtt dolgozhassanak majd a hispániai evangélium hirdetésben. Nos tehát a levél keletkezéséről, a római gyülekezet keletkezéséről is szóltam. Térjünk akkor most rá a levél megismerésére, és mielőtt az első 15 verset elolvasnám, azelőtt a levélnek a fő részeit hadd mondjam el, hogy hogyan is fog kinézni. Ugye a bevezetés az egy antik levélforma lesz, az első 15 vers a levélnek a bevezetése, ebből az első 7 vers maga a címzés. Utána a 16. verstől Pál apostol felcsillantja, megmutatja az evangélium értékét a 16. 17. versben, és utána egy módszeres kifejtéssel elkezdi végigvezetni a gondolatmenetet. Először arra tér rá, hogy na de kinek van szüksége erre, kinek van szüksége az evangéliumra, utána arra mutat rá, hogy az evangélium alapja Jézus Krisztus áldozata, utána arra mutat rá, hogy ennek mi az eredménye, hogyha valaki ezt személyes hittel megragadja, és utána rátér arra, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember megváltozzon, a 6. fejezettől kezd el erről beszélni, hogy az ember akaratára van szükség, aztán a 7. fejezetben rámutat arra, hogy az akarat nem elég, ennél még többre van szükség, és a 8. fejezetben rámutat arra, hogy mi az a több, amit az Isten felkínál minden embernek. Ezután rátér a 2. nagy témára az apostol, amit az isteni előrerendelésként nevezhetünk meg, a predesztináció gondolatmenetére, de nem egyszerűen csak a predesztinációról szól, mert erről gyakorlatilag a 8. fejezet 28. versétől a fejezet végéig szól, utána a 9. fejezettől a hitáltali megigazulás és az isteni gondviselés előre rendelkezés fényében beszél a zsidók és a pogányok kérdéséről. Ezt a kérdést fejti ki a 11. fejezet végéig, és utána a 12. fejezetben pedig gyakorlati kereszténység kérdéseiről szól, de mindazok fényében, ami eddig elhangzott. Tehát mondhatnánk így is, hogy a 12. fejezettől mindennek a gyakorlati konzekvenciái következnek, azoknak a levonása következik, amiről eddig szó volt, ez a gyakorlatban hogyan működik, mit jelent a gyakorlatra alkalmazva egy gyülekezeti életben, az emberekhez való viszonyban, az államhoz való viszonyban és konfliktus helyzetekben. Ez tart a 15. fejezet 13. verséig, és akkor a 15. fejezet 14. versétől rátér a befejezésre. Tehát így 5 nagy részre oszthatjuk ezt a levelet. A bevezetés, az első fő téma a hitáltali megigazulás, a 2. fő téma a predesztináció és a zsidó-pogány kérdés, a 3. fő téma a gyakorlati kereszténység kérdése, és végül a befejezés következik a levél végén. Akkor most elolvasnám a levélnek a bevezetését, és ha valakinél Biblia van, akkor a római levél első fejezetének az első 15 versét figyeljük meg most. Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, amelyet előre megígért az ő prófétái által a szentírásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki hatalmasan az Isten fiának bizonyítatott a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmességért, minden pogányok között az ő nevéért. Akik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szenteknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fia evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörögve, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam. Gyakran elhatároztam, hogy elmegyek hozzátok, hogy közöttetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. mert az Isten igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, amiképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ez tehát a levél bevezetése és témafelütése, és hát hogyha szakaszokra szeretnénk osztani, akkor az első 7 vers az antik levél formának a követelményeit hordozza. Pál apostolt megnevezi, mint feladó, megnevezi a címzetteket a 7. versben a római gyülekezetet, és a köszöntésben, ugye köszönti a gyülekezetet, kegyelem néktek és békesség az Istentől. De olyan különleges dolog az, hogy Pál apostol egy címzést, egy levél címzést hogyan tud evangélium hirdetésé alakulni. Azt fogjuk látni ebben, hogy az evangéliumot, amit ő kifejt, a levél összes témáját, mint egy belezsúfolja ebbe a köszöntésbe. Minden egyes témát, ami a levélben felmerül, ezt érinti az apostol ebben a köszöntésben. Utána a 8. verstől a 10. versig az imádságáról, a hálaadás hangzik fel, és egy imádkozásáról szól. A 11. verstől pedig a 15. versig megmutatja azt, hogy ő hogyan viszonyul a római gyülekezethez, mennyire vágyakozik arra, hogy találkozzanak egymással. A 16. 17. versben pedig összefoglalja, hogy mit kínál fel az evangélium az ember számára. Nézzük akkor ezeket a szakaszokat. Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Ugye ez a feladó, Pál apostol, de magát Jézus Krisztus szolgájaként nevezi meg. Ez a szolga szó nem adja vissza a magyarban azt az átlagos ember számára negatív gondolatot, ami a görög szövegben van. Itt egy olyan kifejezés van, amit így is fordíthatnánk, hogy rabszolga. Egy rabszolgatartó társadalomban Pál apostol magát Jézus Krisztus rabszolgájaként mutatja be. Jézus Krisztus szolgájaként mutatja be. Vagyis azt mondja, hogy őt az Isten úgy szólította meg és úgy érintette meg, hogy innentől kezdve ő rabszolgájaként tekint önmagára. Az Isten rabszolgája, aki mindenben engedelmeskedni akar az Istennek. Számára ez nem megalázó, számára ez nem valami kényszerhelyzet, hanem őt úgy lenyűgözte az Isten személye, hogy ő nem tud mást mondani, mint hogy az Isten tekintélyét elismeri a maga élete fölött, és ő szolgálja az Istennek, akit az Isten viszont elhívott, kiválasztott, és ezzel utal arra a bibliai történetre, amit apostolok cselekedetében olvashatunk, hogy az Isten egyrészt megszólította a megtérésekor az apostolt, és már akkor azt mondta, hogy az evangélium hirdetésére elválasztotta, hogy mind a zsidók között, mind a pogányok között hirdesse az evangéliumot. Ezt a 9. fejezetben olvassuk az apostolok cselekedetében. De utána leírja az apostolok cselekedete az első missziótnak az indulását is. Az apostolok cselekedete 13. fejezetében leírja azt, hogy az antiókiai gyülekezetben hirdette Pál apostol az evangéliumot, és az antiókiai gyülekezetben hívta le az Isten arra, ismertette fel a gyülekezettel és minnyájukkal, hogy az Isten kiválasztotta az apostolt, hogy menjen és hirdesse az evangéliumot, menjen és újabb területeken szólaltassa meg az evangéliumot. Az Isten választotta el Pál apostolt az evangélium hirdetésére, és a 2. verstől rátér arra, hogy mit jelent számára az evangélium. Figyeljük meg, hogy innentől végig az evangéliumról fog beszélni, a 7. versig. Amelyet előre megígért az ő prófétái által a szentírásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki hatalmasan az Isten fiának bizonyult a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, a mi úrunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért, minden pogányok között az ő nevéért, akik között vagytok ti is a Jézus Krisztusnak elhívottai. Ezt mind az evangéliumról mondja. Az első dolog, amit elmond az evangéliumról, hogy ezt az Isten előre megígért az ő prófétái által. Itt hadd mondjam el azt, hogy ez az eleve szó, mondhatnánk így is, hogy eleve javítsuk ki előrére. Az eleve szó egy kicsit más jelentéstartalmat hordoz számunkra, mint az előre szó. Nem mondom, hogy semmi köze nincs egymáshoz, de én azt hiszem, hogy félreviszi az ember gondolkozását. Ezért, ha ezt látjuk a római levélben, azt tudhatjuk, hogy az eleve szó mögött az eredeti görög szövegben a pro igekötő van, ami szó szerint annyit jelent, hogy előre. Előre megígérte az Isten a prófétai írásokban az evangéliumot. Az az evangélium, amit Pál apostol hirdet, az nem valami hitújítás. Az nem valamiféle új tan, amivel ő most megháborítja a jól bejáratott hitéletet a zsidók körében. Ez az evangélium, az evangélium, amit az ószövetségi prófétákon keresztül az Isten meghirdetett. Csodálatos tanulmány ez is a Bibliában, hogy mi mindent lehetett tudni Jézus Krisztus életéről az ószövetségi proféciák segítségével. Pál apostol ezzel az egy mondattal el akarja hárítani mindazokat a vádakat, amelyek arra irányulnak, hogy ő valamiféle hitújítóként lép fel, vagy hogy ő valami olyan dologról szól, amivel szemben hát legalábbis gyanakodni kell, vagy elővigyázattal kell lenni, mert erről nem tudtak a mi atyáink. Pál azt mondja, hogy ezt az Isten előre megígérte a prófétai írásokban. Nem egy új dolog az, amit ő hirdet, ezt meg lehet ismerni, utána lehet járni, le lehet ellenőrizni. Az evangélium Jézus Krisztusról szól. Az evangélium közepe, lényege Jézus Krisztus személye, ezért ezzel folytatja az apostol az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki az Isten fiának bizonyult ugyanakkor a Szentlélek által a halálból való feltámadás nyomán, a mi Urunk Jézus Krisztus felől. Jézus Krisztusról szól az evangélium, az ő személyétől nem lehet külön választani a jó hírt. Az evangélium szó azt jelenti, hogy jó hír, császári feliratokat, üzeneteket neveztek így ebben a korban, de lefoglalt fogalommá vált. Az Isten üzenete, jó híre az ember számára nem választható külön Jézus személyétől, és Jézus személyéről két nagyon fontos dolgot mond el, vagy három nagyon fontos dolgot mond el itt az apostol. Az első dolog, amit elmond, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint. Itt a görög szöveg egy mindannyiunk számára érthető kifejezést használ, annyira drasztikusan fogalmazza meg azt a gondolatot, hogy Jézus Krisztus személyében velünk volt az Isten emberi testben, emberként megjelent, emberként élt közöttünk, és ezért elmondhatjuk, hogy ő mindazokat át tudja érezni, azokat a küzdelmeket és megpróbáltatásokat, amiken mi keresztül megyünk. Mert ő is emberből volt, hogy így fogalmazzak, ő is emberként, emberi természetet örökölve Máriától élt ezen a földön. Így mondja a görög szövege, ez a kifejezés van itt, ex spermatos dauid. Halljuk a szót, ugye? Sperma. Az átörökítő anyagra utal az apostol, hogy Jézus Krisztus nem csak külső emberi alakban jelent meg az emberek előtt. Ő nem egy színjátékot végzett, hogy őt az emberi nyomorúságok belülről nem érintették meg, nem kellett küzdeni, csak éppen emberi testben volt itt köztünk külső alakban megjelenve, hanem azt mondja, hogy Jézus örökölte az emberi természetet Máriától. Ez az egyik oldalon. Erre a gondolatra a római levélben a 8. fejezetben fog visszatérni az apostol, ahol amikor eljutunk oda, látni fogjuk, hogy milyen nagy jelentősége van ennek a ténynek, hogy Jézus Krisztus valóságosan emberré lett közöttünk, hogy Jézus Krisztus örökölte az emberi örökséget Mária vonalán. Másik oldalon viszont rögtön megszólal az a kettősség, hogy az a gyermek, aki születni fog, ahogy Lukács evangéliuma fogalmazza, szentnek neveztetik, az Isten fiának hivatik. Hiszen a Szentlélektől fogant Jézus Krisztus. Jézus Krisztus hatalmas bizonyíték van, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hatalmasan az Isten fiának bizonyult a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által. Krisztus halálból való feltámadása több mindent igazol az ember előtt, és az egyik bizonyíték, hogy az, amit ő önmagáról állított, hogy ő az Istentől jött, hogy ő az Isten fia, a szónak egy különleges értelmében, a római levélben szintén szerepel ez a gondolat, hogy mi a különbség az ember Isten fiúsága és Jézus Krisztus Isten fiúsága között. A 9. fejezetben, ha jól emlékszem, az 5. versben van a hűjoteszi a kifejezés a görögben, ami azt jelenti, hogy adoptálás. A különbség a két csoport között, Jézus Krisztus és az ember között, vagy más teremtmények között, az, mint a természetes leszármazott és az adoptált gyermek között. Mi az Isten teremtményei vagyunk, és az Isten gyermekeivé fogadott minket. Jézus Krisztus pedig az Isten egyszülött fia. Aki megszületett, az maga isteni természettel rendelkező lény, ahogyan én rendelkezem az én szüleim természetével. Mert hogy az Istentől született Jézus Krisztus. Ő ezt állította magáról következetesen, ezért meg akarták kövezni következetesen, az Isten pedig hatalmasan bizonyítékot adott arra, hogy amit Jézus állított, az volt az igaz. Ő valóban az Isten fia. Ő valóban isteni személy volt ezen a földön. Az evangéliumban tehát rögtön ez a kettősség jelenik meg, hogy az Isten összekötötte a mennyet és a földet. Ő isteni személy, de ember. hús-vér valóságos ember. Az ő személyében az ember és az Isten egy személyben találkozott össze. Én nem tudom megmagyarázni. De a Biblia ezt nagyon határozottan mondja ki. Határozottan mondja ki, hogy abban találjuk a megoldást, abban a kapcsolódásban, ami Jézus életében létrejött. Ahogyan összekapcsolódott Krisztus életében az isteni és az emberi, ugyanez ismétlődik meg minden ember életében, és ebben van a megoldás az ember számára. Ezután még egy dologra utal, mégpedig arra, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Ez pedig arra utal, hogy Krisztus halála által vettük a kegyelmet. Az 5. verset így olvassuk, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért minden pogányok között az ő nevéért. Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet, a bűnrendezés gondolata merül itt fel, erről a kérdésről majd a 3. fejezet 24. versétől a 27. verséig olvasunk egészen részletesen, hogy mit is jelent ez a gondolat, hogy Jézusnak a mi bűneinkért kellett meghalni, és mi ennek a halálnak és feltámadásnak a nyomán nyertünk kegyelmet az Istentől. Amit ki szeretnék emelni, az nagyon érdekes, hogy Pál apostol a kegyelmet összekapcsolja az apostolsággal. Mi Jézus Krisztus által nem csak kegyelmet nyerünk, hanem apostolságot nyerünk, így is megfogalmazhatnánk, hogy minden kegyelem mellé jár egy apostolság is. Aki kegyelmet vesz, nyer az Istentől, vagyis az az ember, aki átéli azt, hogy nincs emberi megoldás. És az Isten hozott megoldást. Aki átéli azt, hogy mi nem érdemeljük meg ezt a megoldást, hogy ez az Isten jó indulatán múlik, hogy ez kegyelemből van, és nem érdemek szerint van. Aki elnyeri azt a békességet, ami ezzel együtt jár, az az ember nem tudja elhallgatni az evangéliumot. Azt az embert szétfeszíti belülről az a vágy, hogy továbbadja azt az örömhírt, amit megtalált. Ezért a kegyelem mellé mindig apostolság jár. Az apostol szó az egyszerűen annyit jelent, hogy követ küldött. Azt az embert, akit az isteni kegyelem megszólított, abban a pillanatban az isteni kegyelem követté és küldötté formál, hogy mondja el másoknak az örömhírt, mondja el másoknak a megoldást. Követe és küldötte nem lehet az ember az Istennek a kegyelem nélkül. Különben mit hirdet? Elmondani azt az embereknek, hogy nagy bajban vagyunk? Sovány vigasz számomra. Erről minden gondolkozó ember tud, nem? Erről mindenki, aki nem dugja homokba a fejét, tud, hogy nagyon nagy bajban van. Na de ennél többre van szükségünk. Köszönöm, hogyha a diagnózist felállítják rólam, csak a megoldást nem mondják meg. Kegyelem nélkül nem lehet követe és küldette az ember az Istennek. De aki kegyelmet vett, az nem tudja elhallgatni a kegyelmet, hanem követévé, küldöttjévé válik az Istennek. Oda-vissza dolog. Aki kegyelmet vett, az követté válik. Aki követ, az csak akkor tudja képviselni az Istent, ha előbb kegyelmet vett. Ha van mit hirdessen, ha van mit átadjon az embereknek. Így folytatja tovább, hogy aki által, Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet és az apostolságot,